Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb részvénye a Budapesti Értéktőzsde parkettjén a Duna House. Két évvel ezelőtt még 400 forint környékén is lehetett vásárolni a részvényekből, majd a február végi gyors jelentés, illetve következő 5 éves stratégia publikálása előtt 1600 forint fölött is forogtak a részvények. Utána viszont egy komoly mélyrepülés játszódott le, és néhány nap alatt visszakerültek 1100 forint környékére a papírok. Hogyan éltétek meg ezt az elmúlt két évet, és most elsődlegesen részvénypiaci szempontból kérdezem, mennyire lepődtetek meg ezen a nagy volatilitáson, illetve azon, hogy akárhogy is nézzük, de az elmúlt évek egyik nagy nyertese a parketten a Duna House.
Vegyesen éltük meg, ami a tavalyi évben lezajlott áremelkedés, azt mi már management oldalról vártuk, ami itt az elmúlt másfél hónapban lezajlott áremelkedés, azt megmondom őszintén nem értettük, ezt én nehezen élem meg személyesen, amikor nem értem, hogy a részvény árfolyam az hogyan mozog, és ugye itt, ugye most itt az történt, hogy volt most tavaly év végén egy nagyjából 960 forintos árfolyam. Január elején közzétettük a Q4-es KPI jelentésünket, amiben ugye bemutattuk, hogy soha nem voltak ilyen erősek a volumenek, soha nem volt ekkor a hitelközvetítés, ingatlan közvetítési volumenünk, és ezután megindult egy lassú emelkedés, ami azt gondolom, hogy tehát ez még nem volt meglepő ilyen számok után. Ugye ezt még hozzátenném, hogy az első negyed évtől folyamatosan látszott, hogy ez egy jó év lesz, hozzuk a számokat időarányosan, a guidance sávon belül vagyunk. És akkor ugye jött január elején ez az emelkedés, ami még, ahogy említettem, én azt láttam, hogy ez egy, emögött megvan a fundamentum, és utána itt február közepén lőtt ki nagyon a részvény, ezt nem értettük, hogy ez miért van. És ugye ezt követően ugye közzétettük a 28-án a negyedéves számokat, az idei évi guidance-t, és az 5 éves tervünket, amire ugye esett a részvény egy 1400-es árfolyamról, leesett ugye 1100 forint a nagyságrendileg, és volt egy osztalék javaslatunk, egy 43,6 forintos osztalék javaslatunk, és így utólag valószínűsítjük, hogy az osztalékkal kapcsolatos vállalkozások szaladtak el a befektetőknél a jelentés közzététele előtt, és ezekhez a vállalkozásokhoz képest egy alacsonyabb javaslat volt az, amit az igazgatóság javasolni fog a közgyűlés elé.
Nem lehet, hogy túlságosan osztalék alapon árazzák, vagy kezdték el árazni a Duna House részvényeit a befektetők?
Én azt gondolom, hogy igen, és hogy az osztalékon belül is az egyszeri osztalék, a rendkívüli osztalék mértéke az, ami így utólag a számokat látva, vagy a részvény árfolyam mozgását látva, az egyszeri osztaléknak a mértéke az, ami nagyon befolyásolta az áldozást. Szakmai oldalról én azt gondolom, hogy én ezt nehezen értem. Ugye az, hogyha egy alapvetően jól működő tőzsdei cég kifizeti az osztalékot, vagy bentartja és visszaforgatja a cég működésébe, akkor ennek önmagában nem kellene, hogy olyan nagy, ilyen szintű hatása legyen az árfolyamra. Igen, én kíváncsian várom, hogy a befektetők hogyan fogadják az 5 éves tervet, főleg ahogy ugye ez a terv majd kezd megvalósulni, milyen reakciók lesznek befektetők részéről, illetve elemzők részéről. Ugye az első elemzői reakciók azok pozitívak, nyilván mindenki azért még óvatos, mert ennek az 5 éves stratégiának egy markáns részét képezik az akvizíciók, és azok az nyilván kellenek még azok a bejelentések, amik most még nem publikusak.
Ugyan az árfolyam az utóbbi időben volatilis volt, amiről szót is ejtettünk, de a vállalat eredménytermelő képessége az nagyon stabil volt, hiszen a 2020. augusztusban publikált 2024-ig szóló terveiteket masszívan túlteljesítettétek, úgyhogy gyakorlatilag évről évre folyamatosan tudtátok növelni a bevételt, az EBITDA-t, illetve az adózás utáni nyereséget is. Mielőtt a 2029-ig szóló stratégiára rátérnénk, még ejtsünk szót a 2024-es eredményekről, hogy teljesített a cég a korábban publikált célkitűzésekhez képest, és mely szegmensek voltak azok, amelyek kiemelkedtek, és akár jelentősen terv fölött, vagy esetleg terv alatt teljesítettek.
A tavalyi évben rekord évet zártunk árbevételben, közel 40 milliárd forintot értünk el, a core EBITDA-nk az 4,8 milliárd forint volt, ez 80%-kal volt fölötte a tavalyi, a 23-as EBITDA-nak, és meghaladta valóban az előrejelzésünket, amit a 24-es évre fogalmaztunk meg, ez 6%-kal voltunk a sávnak a felső széle fölött. Úgyhogy ez mindenképp egy nagyon, nagyon erős év volt. Az előző 5 éves stratégiai tervünket, ami 2019-től 2024-ig futott, ugye ezt valóban nagyon szépen túl teljesítettük. Itt most azt látjuk, hogy megjött az idő arra, hogy egy új tervet tegyünk ki. Még hozzátenném az előző terv túl teljesítéséhez, hogy hogy ugye mindezt egy olyan környezetben tettük, ahol ugye az ukrán orosz háború miatt elszálló infláció és elszálló kamatszintek miatt tehát egy elég erős szembeszélbe kellett dolgoznunk, és ennek ellenére tudtuk hozni ezeket a számokat. Úgyhogy egyébként az elemzők, illetve a piac, amikor ezeket a számokat közé tettük, nagyon szkeptikusok voltak abban, hogy ezek elérhető számok, de mégis sikerült ezeket túl teljesíteni, és azt gondoljuk, hogy nagyon jók a fundamentumok ahhoz, hogy ezt a következő 5 éves tervet is tudjuk teljesíteni.
Földrajzi értelemben melyek voltak azok a piacok, amelyek leginkább hozzá tudtak járulni ehhez a kiváló tavalyi teljesítményhez?
A földrajzi piacaink közül Olaszországnak és Magyarországnak volt a legnagyobb hozzájárulása a növekedéshez, illetve a tervnek a túlteljesítéséhez. Olaszországnak a jelentősége az elég meghatározó a cégcsoporton belül. Az árbevételünknek a felét, a tisztított EBITDA-nak a 2/3-át adta most 2024-ben. Ugye ezzel együtt, ahogy az olasz tevékenységünk, ami kizárólag hitelközvetítéssel és biztosítás közvetítéssel foglalkozunk. Tehát ahogy az olasz tevékenységnek a jelentősége nőtt, ugye ezzel együtt a pénzügyi közvetítői tevékenységünk a szegmensnek is nagyon markánsan megnőtt a jelentősége a cégcsoporton belül. Most az árbevételünknek a 87%-át, az EBITDA-nak a 90%-át adja. A Dunahouse jelenleg, bár mindenki ugye az ingatlan közvetítői tevékenységre asszociál, főleg itt Magyarországon ugye a cégcsoport nevéből adódóan, de a cégcsoport jelentősen átalakult, és most már sokkal inkább egy pénzügyi közvetítő csoport vagyunk, mint egy ingatlan közvetítő. A két tevékenység az nagyon erősen működik együtt, és az a stratégiánknak is egy nagyon fontos alappillére a két tevékenységnek a szinergikus együttműködése, de a cégcsoportnak az eredményessége az sokkal inkább a pénzügyi közvetítői szegmenstől függ.
Az új 5 éves stratégiátok célkitűzése, hogy a core EBITDA-t meg triplázzátok 2029-ig, mik lesznek ennek a növekedésnek a fő pillérei, illetve hogyan tervezitek finanszírozni ezt, hiszen mondjuk szó esett róla korábban, hogy az osztalék 43,6 forint lesz, ami egyes befektetőknek csalódást okozhatott az árfolyam reakciót nézve, tehát az egy hint, hogy egy része onnan jön, de lesznek-e más források is potenciálisan?
A növekedési tervünk az valóban ambiciózus. Az árbevételünket duplázni szeretnénk 200 millió euróra 2029-re, az EBITDA-t háromszorozni 33 millió euróra. Az adózott eredményünket pedig nagyjából négyszerezni jelenlegi 6 millióról 23 millió euróra. Mindezt úgy egyébként, hogy az osztalékpolitikánkat fenntartjuk, tehát az eredményünknek a 47%-át tervezünk kifizetni a törzsrészvényeseknek. Tehát ezt a növekedési tervet, ezt úgy látjuk megvalósíthatónak, hogy az osztalékpolitika az fennmarad. Tehát a Dunahouse továbbra is egy osztalékot fizető részvény marad. A stratégiánk az 4 pilléren alapul. Az első pillérünk, hogy a cégcsoport alapvetően olyan tevékenységekre fókuszál, amik cashflow termelő tevékenységek. Tehát ez nálunk egy nagyon fontos fókusz. Ugye a pénzügyi közvetítés és az ingatlan közvetítés, ezek mind olyan tevékenységek, amik alacsony fix költséggel és alacsony eszközigényel rendelkeznek. Viszont ugye mivel ez egy people's business, tehát a kooperáció, keresztértékesítés, a know-how az nagyon fontos és nehezen másolható. Tehát az, hogy egy ekkora értékesítési hálózatot hogyan kell jól motiválni, hogyan kell az együttműködést a különböző területek között fenntartani és erősíteni, ez nem egy olyan tevékenység, hogy veszel egy gépet, és akkor onnantól kezdve te is tudsz hatékonyan működni, hanem ez mind a kultúrában, a motivációs rendszerekben ezeken alapul, és ez nehezen másolható. És ugye mindenhez társul egy marzs és költségkontroll, valamint IT oldalról nagyon erős szinergiákat tudunk elérni azáltal, hogy ezeket az együttműködéseket támogató rendszereket tudjuk több országban is egyszerre alkalmazni. A stratégiánknak a második pillére azok az akvizíciók. Egyrészt új piacokra való belépés, illetve meglévő piacokon a konszolidáció. Összesen stratégiában azt tettük közé, hogy 2-4 új piacot kívánunk belépni, összesen 3-5 közötti akvizíciót megvalósításával. Azt gondolom, hogy itt akár az olasz akvizícióval is bizonyítottuk, hogy ez az akvizíciós tudás, ez megvan a cégcsoporton belül. A harmadik pillérünk a nemzetközi működésnek az optimalizálása, a hatékonyságnövelés. A negyedik pillér, ami mind a hármat erősíti, ez az a hálózatbővítés és az innováció. Ugye ennek a pillérnek talán a legfontosabb eleme, amit ilyen Luna Park koncepciónak hívunk, vagy hát más néven ilyen Vidám Park koncepció, talán magyarul. Ez arra épít, ami a mi működésünknek az eszenciája, amihez nagyon fontos érteni, hogy a Dunahouse nem csak egy olyan cégcsoport, ami ugye ügyfeleket szolgál ki, hitelfelvevőket, illetve ingatlan tranzakciókban résztvevőket, hanem mi egy olyan platformot hozunk létre, ami lehetőséget ad az ügynökeinknek arra, hogy ők minél jobb feltételekkel tudják végezni a közvetítői tevékenységet.